Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Számos egyházi érték is megújul a Mohácsi csata 500. évfordulójához kapcsolódó emlékévre való felkészülés jegyében 2026. augusztusáig, jelentette be Soltész Miklós a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Mohácson. Soltész Miklós beszámolt arról, hogy a magyar nemzet történetében sorsfordítónak számító 1526-os csata 500. évfordulóját számos jelentős mértékű kormányzati támogatással megvalósuló beruházás, fejlesztés kíséri, illetve előzi meg. Hozzátette, az egyházi értékek megújításával a csatában elhunyt hősök ezreinek emléke előtt tisztelegnek. A Mária út Egyesület az idei évben célul tűzte ki, hogy a Mária út hálózatának minél több részét élővé tegye, rendszeresen akár havi szinten is induljanak szervezett, csoportos zarándoklatok. Ennek részeként rendszeresen beavató zarándoklat indul Pécs és Mária gyűjt között. A Remény zarándokai elnevezésű beavató zarándoklatot április 5-én szombaton szervezik meg. Április 3-án 103 éves korában az Egyesült Államokban elhunyt a legidősebb magyar jezsuita szerzetes, Őrsi László nemzetközi hírű kánonjogász professzor. Tanácsadóként részt vett a II. Vatikáni zsinaton, tanított New Yorkban és Washingtonban, utóbbi helyen 97 éves koráig. 1990 után gyakran jött Magyarországra, előadásokat és lelki gyakorlatokat is tartott. Iskola választási kampányával az idén is az anyanyelvi tanulás fontosságára, ezzel együtt a magyar identitás és kultúra megőrzésére hívja fel a figyelmet a Rákóczi Szövetség. Közleményükben kiemelték, a több mint két évtizeden működő magyar iskolaválasztási program elsődleges megszólítottjai azok a Kárpát-medencében élő magyar nemzetiségű szülők, akik tavasszal íratják általános iskolába végzős óvodás gyermeküket. A szervezet a magyar iskolaválasztási programjával évről évre növeli azoknak a támogatási lehetőségeknek a körét, amelyekkel a határon túl magyar közösségeket és az anyanyelvű iskolaválasztást segítheti. A magyar ellenes megnyilvánulásokkal szembeni határozott fellépésre kérte a román hatóságokat Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár. A politikus közösségi oldalán közzétett bejegyzésében felidézte, hogy pár napja fiatalokat vertek meg Kolozsváron, mert magyarul beszéltek. Most szurkolók székelyzászlót törtek le, majd gyújtottak fel Csíkszeredában. Az agresszió elfogadhatatlan, arra kérjük a román hatóságokat, hogy határozottan lépjenek fel a magyar ellenes megnyilvánulásokkal szemben, írta a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Április 25-ig jelentkezhetnek a civil szervezetek a több mint sport, élményi szabadidő sporteszközvásárlási és eseménytámogatási programra, amelyet a fogyatékossággal élők számára hirdetett meg a Magyar Paralimpiai Bizottság Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős államtitkár támogatásával. Révész Máriusz a múlt évi pályázaton támogatást nyert Budapesti Mozgásjavító Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben tartott tájékoztatón, rámutatott arra, hogy Magyarországon a várható élettartam 4,6 évvel marad el az uniós átlagtól, a lakosság rossz egészségi állapota szoros kapcsolatban van a mozgásszegény életmóddal. Hozzáfűzte, a WHO felmérése szerint az egészségügyi ellátórendszer csak 11%-ban határozza meg az emberek egészségi állapotát, míg az életmód 43%-ban. Feladatunk az, hogy rávegyük az embereket, hogy mozogjanak többet és éljenek egészségesebben, mutatott rá az államtitkár. A NATO főtitkára szerint az Egyesült Államok nem tervezi, hogy kivonuljon az európai védelemből, de nagyobb hozzájárulást vár a többi tagállamtól. Az amerikai külügyminiszter azt is közölte, az Egyesült Államok továbbra is a szövetség tagja marad, Washington egy erősebb, életképesebb NATO-t szeretne. elutasította a Milorad Dodik elleni nemzetközi elfogató parancs kiadását az Interpol. Ezzel a szervezet elfogadta Szerbia fellebbezését. Ezt maga a politikus közölte közösségi oldalán. Végül az időjárásról. A nagyrészt derült időt követően az éjszaka második felében észak felől magas szintű felhősáv mellett alacsonyabb szinteken is érkezhetnek kisebb-nagyobb felhőtömbök. Előfordulhat már zápor az északkeleti határnál, a légmozgás gyenge lesz. Az éjjeli hőmérséklet 3 és 11 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Reklám.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
A dráma mindig sistereg. A Képmás címlapján Básti Júli színésznő. A magazinból megtudhatjuk, hogy az öröm mellett milyen párkapcsolati nehézségekkel jár az első gyermek érkezése, és hogyan függ össze a pszichés feszültség a mozgásszervi panaszokkal. Olvashatunk egy tanárnő történetéről, aki a budai elit gimnáziumból a börtönlakókhoz ment tanítani. Mixát valóságos, különös házasságáról, és Amundsenről, a jégvilágok vándoráról. Keresse az áprilisi képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, és írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A régió sportja.
Összeállt a DVTK Jegesmedvék férfi jégkorong csapatának szakmai stábja. Hetedik alkalommal szervezik meg a Kassa-Miskolc Ultramaraton nemzetközi futóversenyt. Idén is megrendezi nagy sikerű jótékonysági futását a Super Sam Alapítvány Miskolcon. Továbbra is népszerű sportág a kézilabda a Putnoki Serényi László általános iskolában. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Összeállt a DVTK Jegesmedvék férfi jégkorong csapatának szakmai stábja a 2025-26-os szezonra. Marad a vezetőedző Láda Balázs, mellette még Vas János, Patrik Fetter és Kereki Balázs irányítja a csapat szakmai munkáját a következő idényben. Az új szezonra vonatkozó tervek szerint szeretnék megtartani a csapat gerincét, hogy folytathassák az eddigi munkát. Hetedik alkalommal szervezik meg a Kassa-Miskolc Ultramaraton nemzetközi futóversenyt, amelyre idén a szervezők részvételi csúcsra számítanak. Deák Bárdos Mihályt, a szervezőbizottság elnökét hallják.
Az idei verseny 117 kilométeren zajlik, ugye jelenleg miskolci rajttal, illetve kassai befutóval, és azok a települések, amelyek ugye az útvonal mentén fekszik, ott mindenhol lesz egy frissítőállomás, és ez 2019-ben a útvonal meg lett változtatva, hogy ne a főúton fussanak a futók biztonsága érdekében, hanem a kisebb települések irányába lett elvéve, ahol ugye kevesebb a forgalom, és ez a mostani maratonon is így lesz, és még egyszer mondom, miskolci rajttal és kassai befutóval. Több egyeztetésen vettünk részt a kassai önkormányzat képviselőivel, a rendőrség képviselővel mindkét oldalon, szlovák, illetve magyar oldalon, a polgárőrséggel, a Magyar Közút ZRT képviselőivel, a miskolci rendőrkapitánysággal, a miskolci önkormányzati rendészettel, Miskolc Városi Közlekedési ZRT képviselővel. Tehát ez egy elég hosszadalmas, illetve ugye minden frissítő ponton biztosítani kell a futóknak a vizet, a különböző energiát adó ételeket, illetve ugyanúgy biztosítani kell a polgárőrségnek, a rendőrségnek az egész napi szolgálat arán. Tehát ez egy összetett feladat, elég régóta elkezdődött már ennek a szervezése, mindkét városban történt ez, volt Miskolton is egyeztetés, volt Kassán is, úgyhogy én úgy gondolom abszolút harmonikus volt az együttműködés, és szeretném megköszönni mindenkinek, aki részt vett ebbe az egyeztetésekben. Én úgy gondolom, hogy kevesebb munka, mint hogyha Miskolton lenne a befutó, mert ugye itt annyi, hogy körülbelül egy fél órát vannak Miskolton a futók, elvajtolnak, és akkor utána ugye megy minden a maga útján, viszont hogyha a jövőre már Miskolc lesz a befutóhely, akkor ott nagyobb szervezést igényel, mert ahogy befutottak, akkor legtöbb futó az itt is marad a városba is, és itt is fogadni kell őket, tehát ilyen szempontból könnyebb a mostani dolgunk, mert Miskolcról csak elindul, ide jönnek reggel 6 órára, és fél hét magasságába elindul a futóverseny, és utána már körülbelül egy fél órát vannak a városba, és már nincsenek itt. De a másik része azért egyszerűbb, mert itt ugye nem sok időt töltenek. A célállomásnál pedig ott azért bankettet kell szervezni, stb. Tehát azért az összetettebb, azért mondom, hogy a rajtvárossal egyszerűbb dolgunk van most jelen pillanatban. Van olyan település is, amit nem érint, például Lencs, akinek a polgármestere támogatóként lépett fel, úgyhogy ezt is köszönjük, de rengeteg céget felsorolnak, aki a versenyzők, illetve a bírók ellátásában részt vesz.
A versenyzők a kassai Szent Erzsébet dóm szomszédságába fognak megérkezni, ahol többek között Hetei Ágota, Magyarország kassai főkonzulja fogja várni az érkezőket. Most őt hallják.
Én azt gondolom, hogy ez a különleges sportrendezvény túlmutat önmagán, mert nem csak nagyszerű sportteljesítményként tudjuk értékelni, akár csapatban, váltóban futják végig, de hát az egyéniről ne is beszéljünk, hogy ez milyen különleges dolog, de mindenképpen közösségépítő szerepe van, erősíti a régióban az összetartozás érzését magyarok és szlovákok között egyaránt, és hát egy nagyon jó példája annak, hogy hosszú távú együttműködés áll már fönn Kassa és Miskolc között. Nem tudunk mindenkit külön díjjal jutalmazni, de amellett, hogy lenyűgöz engem valóban a váltóban nyújtott sport teljesítmény is, az egyéni teljesítményt azt gondolom, hogy mindenképpen honorálni kell, tehát aki egymaga végigfutja ezt a bő 117 kilométert, annak mindenképpen jár a külön díj. Annyi embernek lesz szerepe ezen a rendezvényen, nem csak a futóknak, hanem azoknak a helyi közösségeknek, akik az adott váltópontoknál dolgoznak, de akár a hatóságoknak is, akik biztosítják ezt a rendezvényt. Jelen lesznek nyilván a támogatók is, ők mert kíváncsiak rá, és minden lelkes sportkedvelő, akár családtag, akár ismerős, akár rokon, akár csak megnézi, hogy milyen hangulata van ennek a versenynek. Valószínűleg kimegy az indításkor Miskolcra, és egészen biztosan valahogyan átkerül, többnyire valószínűleg autóval Kassára, és ott lelkesen várja majd a befutókat, én is ott fogom őket várni.
Idén is megrendezi nagy sikerű jótékonysági futását a Superszam alapítvány Miskolcon. Az április 12-én kezdődő jótékonysági akcióból a Velkei László Gyermekegészségügyi Központ onkohematológiai osztálya részére szeretnének speciális orvosi eszközöket vásárolni. A részletekről Bernasconi Bús Katalint, az alapítvány vezetőjét hallják.
Április 12-én lesz a 7. jótékonysági futásunk. Szintén ugye a megszokott módon a Szent István térről indulunk, és az is lesz ugye a cél. Valamint 3 koncert is lesz április 14-én a Művészetek Házában. Reggel 10 órakor, délután 2 órakor lesz gyermekkoncert, Csiribiri zenekar és Bobó és barátai fogják a gyerekeket szórakoztatni, valamint este egy László Evelin koncert lesz, az pedig ugye a felnőtteknek egy nagyon nagy élmény lesz szerintem. Amikor az Evelint felhívtam, és elmondtam neki ezt az összefogást, ezt a kezdeményezést is, hogy tulajdonképpen aznapra a Művészetek Házát ugye az önkormányzat nekünk biztosította, és estére lenne egy szabad időpontunk, amikor egy felnőtteknek szóló rendezvényt is tudnánk esetleg a műhában szervezni, azonnal igent mondott. Én szerintem az Evelin kötődése Miskolchoz, és az ő eredményei is jelentősen fogják szerintem növelni ennek az összefogásnak a szintjét. Minden egyes alkalommal tanulunk, és a tapasztalatokat mindig megbeszéljük, és próbálunk újat és jobb módon csinálni ugye a futás szervezését. Ebben az évben nem egy családnak és egy gyereknek szeretnénk támogatást nyújtani, hanem a Csiribiri zenekarra, a Bobóval és Evelinnel is ugye összefogva azt beszéltük meg, hogy a Miskolci Velkei László Gyermekegészségügyi Központ onkohematológia és transzplantációs osztályának szeretnénk vásárolni egy előre egyeztetett megbeszélés alapján 2 olyan orvosi eszközt, amit Dr. Simoréka osztályvezető főorvosasszony ajánlott nekünk tulajdonképpen, egy őssejt fagyasztószekrényt és egy laminárboxot. Érkeztek már nevezési összegek, tehát tudjuk, hogy a futáson szeretnének azért az emberek részt venni. Van még egy hónapunk, én nagyon remélem, hogy Miskolcnak tényleg ugyanolyan fontos ez a kezdeményezés, mint amennyire nekünk fontos. A Velkei László Gyermekegészségügyi Központban az onkohematológia és a transzplantációs osztály nagyon sok olyan terápiát alkalmaz, ami egyébként nincs máshol, csak Budapesten. Tehát ez az osztály és ez a kórház, ez nagyon-nagyon-nagyon fontos, nem csak a régiónak, hanem egyébként az egész országnak. És 35 éves az őssejt fagyasztószekrény. Valószínű, hogy tényleg előbb-utóbb egy cserére lenne szüksége is, és a főorvosasszony ezt az eszközt mondta, hogy nekik ez nagyon-nagyon-nagyon hasznos lenne szinte azonnal. Valamint egy laminárbox, amit a transzplantáció előtt és után is a kisbeteg gyerekek ugye benne lehetnek egy ilyen laminárboxban. És mi azonnal igent mondtunk, tehát én nem hiszem, hogy Miskolcnak és a környékbeli vállalkozóknak, embereknek, támogatóknak, jó szívű embereknek, csak sétálni, futni vágyó embereknek ez az összeg, ez a 10 millió forint, hogy mi ezt ne tudnánk összegyűjteni, én nagyon-nagyon pozitívan állok hozzá, úgy gondolom, hogy az összeg ez meg lesz, és meg fogjuk tudni vásárolni ezt a 2 eszközt. Minden eszközt bevetünk, hogy ez sikerüljön. Tényleg lesz gyótékonysági gyaloglás, a kilométereket ugyanúgy szinte örökbe lehet fogadni, Gergőné, most 200 kilométert, nem csak 100-at, mint tavaly, hanem 200-at, ugye? Lesz nekünk ugye 2 gyerekkoncert, egy esti koncert, valamint tervbe van, ugye, hogy egy jótékony véradás is lesz, ami egyébként még csak tervezett, de pozitív a Vöröskeresztnek a visszajelzése, tehát a futás után lehet menni ugyanúgy az önkormányzatnak az aulájába, a polgármesteri hivatal aulájába majd vért adni, mondom, ez még itt tervezés alatt van.
Továbbra is népszerű sportág a kézilabda a Putnoki Serényi László általános iskolában. Szakonyi Zsolt testnevelőt hallják.
Ez a második év, amikor csatlakoztunk a Lóci DSE-hez, a kézilabda az iskolában programon belül, ami azt jelenti, hogy nyilván ennek a programnak vannak kötelezettsége is. Az egyik ilyen kötelezettség az, hogy minden évszakban egyszer az első, illetve a második korcsoportos tanulóink részére egy ilyen házi jellegű fesztivált kell szervezni. A fesztiválon részt kell venni az igazolt játékosok 75%-ának, nyilván ugye most is vannak betegek, de azért elég nagy létszámban el tudtuk hozni a harmadik negyedikeseinket, és itt egy ilyen játékos állomásszerű kézilabda programmal kedveskedünk nekik, tehát ezért kapta ezt a fesztivál jelleget. Már ugye vannak első-másodikosaink is, akik most kerülnek majd bele a rendszerbe, épp jelenleg is zajlanak az igazolások és a sportolvosi vizsgálatok, tehát van egy olyan is, amikor ugye új játékosokat igazolunk le, ők a harmadik, negyedikesek, ezek mondtam már, említettem, második éve benne vannak a programban, tehát ők a Lóci Putnok igazolt játékosai, és akár már jövőre bajnokságban is játszhatnak. Tulajdonképpen itt a ügyesség és a játékos feladatoknak ötvözetei vannak, itt a lényeg az, hogy hogy labdás, illetve labdanélküli koordinációs mozgásokat begyakoroljanak a gyerekek, a labdás ügyességüket fejlesszék, a fogásbiztonságot, a kapuralövés technikáját. De az a lényeg, hogy közben pedig ugye a játékosság elve érvényesül, tehát a gyerek élvezi is azt, amit csinál.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban folytatjuk előző heti műsorunkat, melyben Jókai Mór születésének 200. évfordulója kapcsán a regényíró egyik legismertebb művéről, az Aranyemberről, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk. Tartsanak velünk!
Mi a helyzet a Senki szigetével?
A Senki szigete az a valóságban is létező sziget volt. Ez ott Habsburg birodalom és a török birodalom határán volt. Azért Senki szigete, vagy Senki földje, mert egyik országnak a fennhatósága alá sem tartozott. Ez nem egy elképzelhetetlen dolog, hiszen ha belegondolunk...
Közigazgatásilag gondolod? Tehát, hogy így, hogy nem tartozott gyakorlatilag sehova, ahová adózni kell, vagy ilyesmi?
Hát egyik országban se volt bejegyezve, tehát így emiatt nem is kellett adózni, és a térképeken sem szerepelt lakott szigetként, és ez nem biztos, hogy egyedüli sziget volt, hiszen a Dunán több ilyen sziget képződmény is volt, lehetett is. Jókaitól is tudjuk, hogy ő tudta, hogy ez egy létező sziget, hiszen tehát nem csak a fantáziájában jelent meg, és több természettudós is mesélt neki arról, hogy milyen ilyen szigetek vannak, és nyilván, hogyha az ember el akar valahova vonulni, akkor egy olyan helyre megy, amit senki nem ismer. De ugye ez nem igaz, hogy senki nem ismer, hiszen a történetben látjuk azt, hogy azért jó néhányan ismerik ezt a szigetet.
Sokan megfordulnak itt.
Igen, és lehet, hogy ezen a szigeten életvitelszerűen csak ketten élnek emberek, illetve egy macska és egy kutya. Viszont azért többször jártak ott vendégek, akár olyan vendégek, akiket nem vártak szívesen, akiktől esetleg féltek, de olyan vendégeket is szívesen fogadtak, mint Mihály meg Tíme, amikor ugye arra hajóztak. Tehát ugye tudjuk, hogy Mihály először a Senki szigetén akkor járt, amikor még a nagy hajóval mentek volna fel Komáromba.
És ugye Teréza mama a lányával, hát férje halála, öngyilkossága után költözik ide, és ezt említed is, hogy ugye ha valaki nyugalomra vágyik, akkor egy ilyen helyet keres, és Jókainak ők kifejezetten olyan karakterei, akik ezt a tiszta jellemet próbálják bemutatni, akik nyilván nagyon szimpatikusak Mihály számára. Hiszen ő gondolom, hogy pontosan ezt keresné az életében, de valahogy más fele indul az ő élete.
Így van, az ő élete nagyon kettőssé válik, és a végén el is határozza, hogy nem lehet hosszú távon ezt a kettős életet élni. Őt igazából beszippantja a hirtelen ölébe pottyanó, fogalmazhatjuk meg így is, vagyon. Hiszen ugye tudjuk, hogy amikor meghalt Timának az édesapja, akkor rábízta Timát is, illetve a rakományt is. Ugye megvolt, hogy mi a feladat, hogy hova kell elvinni Timát, és akkor utána, amikor megtalálta az ékszereket, hallgatott szépen csendben, tehát ő ezt nem mondta el, nem adta oda Tímának. Tudjuk, hogy a történetben majd sokkal később fogja Tímea megkapni azokat az ékszereket, amelyek az édesanyjai voltak. És az is milyen érdekes, hogy Mihály azt mondja neki, hogy ezt a nyakláncot Törökországban találta, amiben az édesanyjának a fényképe van, de hát ha belegondolunk, azért reálisan az ember nem szokott csak úgy egy nyakláncot találni a piacon, amin pont a feleségének az édesanyja arca van. De hát ugye Tíme jóságos volt, és ő nem is gyanakodott arról, hogy itt esetleg valami más lehet a háttérben. És hát ugye hirtelen meggazdagodott, nem véletlenül mondták róla, hogy aranyember, hiszen hogyha bármihez hozzáér, bármihez hozzányúl, akkor ugye arany lesz belőle, így szimbolikusan. Hiszen ugye sokan nem tudták, hogy itt az ő gyors meggazdagodásának a hátterében nem csak a búza áll, hanem minden egyéb más is, de egyébként ez a búza ügy is egy elég jó ötlet volt. Ezt tanácsolták neki, egészen pontosan a Tallinek a vőlegénye, a Kacsuka hadnagy, aki ugye hadnagy, tehát a katonasság révén ismerte, hogy milyen a rendszer, és volt hozzá kapcsolata, hogy tudja, hogy hogyan is kellene a búzával, vagy hogy mit kellene vele kezdeni, és hogyan lehetne minél gyorsabban felhasználni, hiszen hogyha egy búza elázik, akkor ezért, hogy ne penészedjen meg, és hogy megmaradjon a minősége valamennyire. Ha gyorsan megszárítják, akkor azért valamennyi ideig ez használható, felhasználható úgy, hogy viszonylag jó minőségű kenyeret lehessen belőle készíteni, de utána, amikor ugye ez kiderül, hogy ő búzát eladta a katonaság élelmezésére, akkor perbe is fogták, ugye nem tudták bizonyítani, hiszen mindenki meg volt elégedve azzal, amit evett. Nyilván ezért ennek a hátterében az is benne van, hogy egyébként sem kaptak olyan de nagyon jó minőségű kenyereket, tehát nyilván ahhoz képest biztos jó volt, és utána pedig ugye nem tudod mit kezdeni ezzel a hirtelen jövő gazdagsággal, meg hát azért Tímea kérdésével sem, hiszen tudjuk, hogy ő Tímeát támogatta, mondhatnánk azt, hogy gyámja volt, mert ugye Tímea 13 éves volt, amikor megismerkedtek, és utána pedig ugye feleségül vette, ugye Tímea hálából ment hozzá, és utána egész végig ő hűségesen kitartott mellette, és soha semmi rosszat nem tételezett fel róla. Tehát amikor már így a kettős életét élte, hogy az év egyik részében elment a Senki szigetére, a másik részében pedig Komáromban, vagy Balatonfüreden, vagy bárhol máshol járt, fel sem merült benne az, hogy nem az üzleti ügyekkel foglalkozik, mert
valamennyire ilyen naívan bízott a férjében.
Így van.
Illetve ugye ő is el volt a saját érzelmi világában, hiszen említed, kiemeled, hogy hálából ment férjhez. Gondolhatják a hallgatók is, aki esetleg nem olvasta a könyvet, de hát gyakorlatilag szinte mindenki ismeri szerintem Magyarországon, tehát hogy ez nem egy szerelmi házasság volt. És sokszor egy-egy műben azért már ez elég alapja a bonyodalomnak és a kibontakozásának a történetnek, és szerintem Jókai nagyon szépen elénk tárja azt, amivel valószínűleg ő találkozhatott is, hiszen mi a mai korban is találkozhatunk olyanokkal, akik hirtelen kerülnek hatalomra, értem ezt ilyen idézőjelesen azért, mert sokszor hatalom egy vezetői beosztás is, de egy könnyen jött örökség is. Tehát ezek a kérdések, amelyeket ő így felvet az olvasó elé, ezek kortalanok, én azt gondolom. És ezért annyira érdekes beszélni Mihály alakjáról is, illetve arról, hogy ő hogy hozza a döntéseit a mű során, mert ez nem korlátozódik le a műre, hanem a mai korra is nagyon szépen átvetíthető. Mi lesz aztán az ő sorsuk, az ő sorsa?
Azért alapvetően a történetet teljes egészében nem szeretnénk elmesélni, de ez egy fontos dolog, hogy itt a hatalom és a vagyon kérdés kör mellett elfelejtenünk azt sem, hogy Mihály egy milyen folyamaton megy keresztül. Mondhatjuk azt, hogy ő egy ilyen boldogságkeresésben van. És egy olyan értelemben is kettős életet él, hogy van egy olyan élet, amit a társadalom elvár tőle. Ugye neki van egy felesége, van egy jól működő gazdasága, gazdasági társaságok, tényleg folyamatosan gyarapodott a vagyona, és ugye ezzel párhuzamosan volt neki az a nyugodt csendes világ, amit a Senki szigete nyújtott számára, ahol viszont boldog volt. Tehát, hogy ő Komáromban egy nagyon sikeres
üzletember, igen, szinte.
Igen, ő Komáromban egy üzletember volt, társadalmilag megbecsült, tényleg mindenféle kitüntetéseket megkapott, de mégsem érezte magát igazán boldognak, és azért nagyon sokszor így visszatérő kérdés a regényben az, hogy ő hol boldog. És a végén arra jutott, hogy ő ott boldog lent a szigeten, ahol csend van, nyugalom, béke, nincsenek meg a társadalmi elvárások, nem egy üzletember, hanem ő Mihály, és ott egy ilyen sokkal lelassultabb életet élhet. Azt ugye nem említettük, hogy ugye Jókai kötődik Balatonfüredhez is. úgy emlékszem, hogy azt is mondták, hogy azt, hogy mikor írta és mennyi idő alatt, az nyilván mindig egy nagy kérdés egy íróval kapcsolatban, de valószínűleg egy rövid idő alatt írta, ennek anyagi okai is voltak, hiszen Jókai, mondhatjuk azt, hogy főállású író volt, tehát ő abból élt, hogy írt. Azt ugye mondtam, hogy egyéb tisztségeket is betöltött, de azért régen mondjuk egy országgyűlési képviselő tisztség, az nem egy olyan nagy jövedelemmel bírt. Tehát ő sokkal többet keresett a regényeivel, és ugye Balatonfüreden van egy Jókai villa,
igen.
És nagyon szeretett ott lenni, és azt sem szabad elfelejtenünk, hogy Jókai életében, amikor Jókai szerette a Balatont, a Balatonfüredet, akkor a Balaton környéke, főleg Balatonfüred nem volt ilyen képült. Tehát egy sokkal nyugodtabb világ volt.
Igen.
Tehát ahogy a könyvben olvashatjuk is, hogy milyen volt a téli Balaton, hogy kihalt, és hogy miért történhetett meg az, ami megtörtént, az olyan annak is köszönhető, hogy egyébként a Balaton is egy nagyon nyugodt hely volt.
Lelassultabb. Ma úgy hívjuk ezt az életformát, ez a slow living, amit az ember keres sokszor, hogy a nyaralásaiban is, aki mondjuk nem egy aktív pihenésre vágyik, akkor azért vágyik egy ilyen slow living életérzésre, mert azt nem kapja meg a hétköznapjaiban, mert annyira felgyorsult világban élünk, akár a munkánkban, akár sokszor a család életben is.
Hát igen, viszont ugye Jókai nagyon szeretett lejárni oda alkotni. Sokszor egy írónak, vagyis hogy vannak olyan írók, akiknek az kellett, hogy nagy társasági életet éljenek. Már többször beszéltünk itt a műsor keretein belül is, hogy a budapesti kávéházi élet, hogy ezek a kultúrkávéházak milyen fontos szerepet töltöttek be így az írók munkásságában, milyen inspirációt adtak a különféle írásokhoz. Hát ez a Jókai sokszor pont ennek az ellentétjét élte, ami azt jelenti, hogy inkább elvonult egy csendesebb helyre, ahol néhány hétig bezárkózott és elkezdett írni, és így teljes mértékben tudunk azonosulni azzal, hogy mondjuk a Balaton miért tudta olyan részletesen leírni, hiszen kinézett az ablakon, ott volt, és hogy mit adott ez neki. Tehát én egyébként azt gondolom, hogy egy kicsit így ezt a világot is megpróbálta beleépíteni a Senki szigetébe is, hiszen ő ezt ismerte, hogy milyen az, amikor egy ilyen nyugodt, csendesebb életet lehet élni valahol távol a nagyvilág zajától, ugye számára Komárom az a nagyvilág volt, de Pest, illetve Buda is, és ott viszont egy ilyen sokkal nyugodtabb életet talált magának.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Jókai Mór születésének 200. évfordulója kapcsán az író egyik legismertebb művéről, az Aranyemberről beszélgetünk.
Én ezt is a romantikus jegyek közé sorolnám, amikor két ilyen helyszínt ennyire szöges ellentétbe tudunk állítani, a felgyorsult üzleti világot jellemző nagyváros, a nyüzsgő társadalmi életével, és a Senki szigete, vagy Jókai életében Balatonfüred, a maga szeretett kis világával, ahol igen, csicseregnek a madarak, van egy cica, egy kutya, és olyanokkal vagyok, akiket én szeretek, és ők viszont szeretnek, úgy, ahogy vagyok. És nagyon érdekes volt, amit mondtál, hogy boldogságkeresésben van, és igazániból az egész regényben ezt a vívódást azért mi érezzük, olvasók. És közben ez a boldogság keresése és vívódása sok ember életére hatással van. Igen, szoktuk említeni, hogy nem szeretnénk spoilerezni, de ha megengeded, akkor még egy szimbólumot még behoznék. Van itt még nekünk egy ilyen kis, kicsit már ilyen rejtélyesebb egy kép, Szent György kép, aminek szintén van egy fő szerepe még. aminek, hát mondhatom, hogy valamilyen szempontból kulcs fontossága is van. Még erről egy pár mondatot mondja a hallgatóknak.
Azért fontos, mert ez pont egy olyan helyen van, ahol egy rejtekhely van a kép mögött, amiről...
Gyakorlatilag a házban, igen.
Igen, ja, igen, ugye ez a Szent György kép Timea házában van, Timea és Mihály házában, és többször fontos eseményekkor nagyon fontos szerepet tölt be, hiszen a Szent György képen keresztül lehet belátni a szobába, azon keresztül lehet meghallani olyan dolgokat, amiket az ember ajtón keresztül nem hallhat, és utána pedig a történet legvégén is nagyon fontos szerepe lesz, amikor is ugye volt egy, vagy lesz egy nagyobb konfliktus, és hát az utolsó csattanó is a képhez kötődik, amikor is Tímea már özvegyként, vagyis azt gondolja, hogy özvegyként hozzáment ahhoz a férfihoz, akihez eredetileg is szeretett volna, és hogy hogyan szúrják bele az utolsó tört is abba a boldogságba, amit erről azt gondolja, hogy megtalálta magának, és hát a legfőbb ellenség ugye Atali volt, hogy hogyan tud még beledöfni még egyet úgy, hogy ne legyen boldog, hanem lelkismereti kérdést csináljon abból, amit mondott, hiszen tudja, hogy igaza van. Tehát ugye erről a kép, hogy mi van a kép mögött, erről összesen ketten tudtak. Tehát hogyha az egyik ember ott van, a másik ember meghalt, akkor más nem tudhat róla. Ez ugye logikus. És akkor nyilván témában felmerült az a kételj, hogy akkor honnan ki tudott még erről, és egyébként ez egy óriási nagy bizonytalanságot eredményezett neki, tehát el tudjuk képzelni, hogy ezek után az ő boldogsága mennyire lehetett egy igazi boldogság.
Nagyon szépen megjelennek, igen, ezek az ármány és féltékenység jelei is itt a nők között, hát valószínűleg, hogy Jókai nagyon jól ismerte a nőket, nagyon jók a női karakterei is. Szoktuk említeni ezt Szabó Magdánát, de én nagyon szeretem Jókainak is a karaktereit, és kifejezetten a mai napig ugye ezt az egyik legnépszerűbb művének mondhatjuk, az Aranyembert. Akkor, amikor megírta ezt, ugye elmondhatjuk, hogy gyakorlatilag írói pályájának a csúcsán írta, ezt mondtad is, és ő egy népszerű író volt, már a korában is. Hiszen ebből is élt, említett, hogy hivatásos író volt. Milyen volt a fogadtatása? Hogyan fogadták ezt a művet?
Nagyon pozitív volt, sikeres volt már a megjelenése után is, és ez a siker azóta is megmaradt töretlenül, az elmúlt 150 évben is. Nem tudom, hogy hány kiadást élhetett meg, nagyon sokat. Hát, hogy köszönhető annak is, hogy kötelező olvasmány volt, tehát hogyha én így belegondolok, hogy nekem hány fajta kiadásom, vagy fordult már meg így a kezeim között, nagyon sok, biztos, hogy ennél sokkal több van, de ez valóban egy olyan regény, ami a saját korában, a megjelenésekor is már nagyon népszerű volt. Jókait szerették olvasni a kortársai. A kortárs írók is, illetve a kor embere is nagyon szerette, hiszen ő a saját korában is egy nagyon népszerű írónak számított, és hát ez a siker megmaradt még a halála után hosszú évekkel később is, tehát most azért 120 év távlatából, tehát halál után 120 év távlatából is úgy beszélünk róla, mint egy nagy műről. Tehát, hogy 1872-t veszünk alapul, 73-ot, akkor is több mint 150 év távlatából úgy beszélünk erről, mint egy nagyon nagy műről, amilyen skatujába sokszor inkább csak kortárs műveket, vagy a közelmúlt nagy íróinak nagy műveit szoktunk tenni. Tehát azért nem olyan sok magyar regény van, ami ebbe a körbe így bekerülhet, hogyha elkezdenénk gyűjteni a legnépszerűbbeket. Bár ugye ki szoktuk emelni, hogy az ilyen népszerűség, vagy különféle könyvlisták mögött, ugye nem mindegy, hogy mi alapján rangsorolunk könyveket, de azért én azt gondolom, hogy a legnépszerűbb, vagy amíg nem tudom, az elmúlt 200 év legnépszerűbb magyar regényei vagy így elkezdenénk összegyűjteni, akkor valószínűleg ez is közte lenne.
Ez egy jó ötlet, majd még beszélgetés témának. Zárszóként még csak tényleg műsorunk végéhez érve azzal kapcsolatban kérdeznélek, pont amiről már most itt el is kezdtél kitérni, de hogy vajon miért, mi a titka, hogy ennyire népszerű még ma is az Aranyember, kezünkbe vesszük, szeretjük olvasni, és valóban én már a műsorban is kitértem arra, hogy minthogyha a mai embernek is tudna mondani?
Jókai kortalan, mindenkornak ír, saját korának is, illetve a mi korunknak is, mindenkinek tud adni valamit. Nagyon nagy mesélő, nagyon érdekes történetei vannak, nagyon sok szereplő, nagyon sok karakter jelenik meg a műveiben, párhuzamos cselekmények vannak benne, tehát még inkább izgalmasabbá teszi. Azt mondhatnánk rá, hogy kevésbé kiszámítható, mint nagyon sok regény, és nagyon sokat lehet tőle tanulni, hiszen Jókai mester ilyen használta a magyar nyelvet, és a leírása is tényleg gyönyörűek, és nagyon szép írói képeket használ.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Jókai Mór születésének 200. évfordulója kapcsán a regényíró egyik legismertebb művéről, az Aranyemberről beszélgettünk, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott adásunkat szerdán 14 óra 5 perctől megismételjük.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Békés Pál a kétbalkezes varázsló című mesének 8. részét, melyet Kálói Molnár Péter olvas fel.
5. fejezet, amelyben egy magányos király elmeséli szomorú történetét, és ezzel megindítja hőseink szívét és az események láncolatát. Óvatosan lopakodtak a linoleummal borított folyosókon. Az igazat megvalva, semmi értelme nem volt a lopakodásnak, de valahogy jól esett nekik. Egy szóval lopakodtak. Éliás Tóbiás kissé túlzásba is vitte, mert egyenesen hétrét görnyedve settenkedett, ám Dongó rászólt. Viselkedjék természetesebben, mert az esetleg útjukba akadó kalandok így majd nem veszik őket eléggé komolyan. Erre Éliás Tóbiás nyomban mérsékelte a settenkedést. De nem történt semmi. A lépcsőfordulóba kanyarodtak. És most? Dongó tanácstalan volt. 5 emelet alattuk, 5 fölöttük, merre induljanak? A lift, mondta diadalmasan. A lift.
Hogy a lift?
Azzal megyünk. Ha beszálltunk, majd eldől, hogy le vagy föl.
Nem dől az sem erre. A lift rossz.
Csak ugyan, a fekete ajtón nagy papundekli tábla lógott. A lift nem múkodik.
Szóval nem működik,
mormogta a Dongó, és már nyúlt is a mágus lexikonért.
Kodik, jegyezte meg Éliás Tóbiás. A lift nem múkodik.
Ja, persze, bólintott Dongó. Az más. De liftre való varázsigét nem talált a mindentudó könyvben. Elavult kiadás, ráférne már a pótkötet. Egy minden helyzetre és korra érvényes, általános bűvölés mellett döntött. Etcetera, apropó, antik-bantik, barok-tarok, Biedermeier, ampír-vámpír, Recer-utca, rokokó. A lift ajtaja nyomban kitárult, és ők beléptek. Eddig sikerült. És most? Nézett Dongóra várakozón Éliás Tóbiás, és valahányszor az égkék szempár így pillantott rá a színfekete haj alól, a varázsló úgy érezte, feltétlenül tennie kell valamit. Megismételte gyorsan előbbi mondókáját, majd mintegy megerősítésül és zárójelben, már amennyire ezt élőszóban ki lehet fejezni, hozzátette. Lacafaca, kecmet, cicero. Ennek már a lift sem tudott ellenállni. Zekegett és zökögött, majd kirázta a lelküket. A varázsló és a kisfiú egyik faltól a másikig verődött. Éliás Tóbiás még gurult is egy kicsit, aztán egyszerre csak felpattant az ajtó, és ők kitántorogtak a lépcsőházba.
Jaj,
mondta Éliás Tóbiás szemrehányóan. A varázsló pirult és a vállát vonogatta. Eszébe jutott, mekkorát kacagna most örök rosszakarója, Zogenante Sigismund, a művész nevű sárkány, a nemtelen kis rezső. Annál is inkább pirult, mert észrevette a feliratot a lift ajtó fölött. Változatlanul Az 5. emeleten voltak. Újra a folyosón jártak, ezúttal egy másikon, de már nem volt erejük settenkedni. Barnára mázolt ajtósorok előtt haladtak, s ekkor különös, sőt, kifejezetten rettentő dolog történt. Az egyik ajtó felpattant, és valami ellenállhatatlan erő beszippantotta őket egy lakásba. Hatalmas termetű, ősszakáló, szigorú tekintetű öregember előtt álltak. Az öreg sötét pillantással végigmérte őket, miközben egyik vasmarkával Fitzhuber Dongót, a másikkal Éliás Tóbiást tartotta maga előtt. Ha a vasmarok engedte volna, mindketten reszkedtek volna, mint a kocsonya. Végül az öregember megszólalt. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha, mondta, és még egyszer. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Aztán csend telepedett rájuk. Az öreg elengedte őket. Belekotort fehér szakállába, majd keresztbe fonta karját a mellén, és megismételte előbbi kijelentését. Ha-ha-ha-ha! Ez valamivel nyugodtabban hangzott. Dongó összeszedte bátorságát, de Éliás Tóbiás megelőzte. Előrelépett és bemutatkozott. Éliás Tóbiás vagyok, ez meg itt a barátom, Fitzhuber Dongó. Dongó sietve hozzátette, okleveles mester varázsló. Ha! Ha! Bólintott röviden az öreg, és barátságosan intett. Beljebb léptek.
Kedves gyerekek, ma Békés Pál a kétbalkezes varázsló című mesének 8. részét hallottátok. Jó éjszakát kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja elmélkedését a pokorról. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berec Renáta.
Mit mondhatunk a pokol örökké valóságáról? Jelenthet az örök egy hosszabb időtartamot is? Izaiás könyvében olvashatjuk, férgük el nem pusztul, tűzük ki nem alszik. Tehát ez utal az örökké valóságra, vagy a ki nem alvó tűz. Ezek a hasonlatok a végnélküliségre utalnak. A bibliai hasonlatok a végnélküliségre utalnak. Mint a konkolyról szóló tanítás, vagy az elszáradt szőlővessző, a halászó is a végérvényességet jelöli. A pokorról elmélkedve megkérdezhetjük magunkban, hogy de miért nem akadályozza meg Isten, hogy bűnében megáltalkodva halljon meg a lélek. Erre a szabadsága válasz. Az ember szabadsága, a szabad akarat. Következő kérdés, miért nem érvényesül a szabadság a más világon? Miért nem tehet magáért valamit? Miért nem dönthet ott a lélek, úgy, hogy mégis Istent választja? Erre a válasz az, hogy szabadság megmarad odaát is, viszont újabb kegyelmet már nem kap a lélek, ami megtérésre vezetné, ezért nem jöhet létre változás. De ezt ne úgy értelmezzük, hogy az Isten nem akar már adni neki több kegyelmet, hanem az Isten előre tud mindent, és tudja, hogy hiába adná a kegyelmet, az elkárhozott lélek nem fogadná el, és ezért nem is adja. A pokolban lévő lelkek bele vannak rögzülve a bűnbe, ebbe az állapotba, és Isten különleges kegyelme nélkül ebből nem tud önmaga kilépni. Megáltalkodottak az ott lévő lelkek. A kárhozottak nem egyenlőképpen szenvednek. Isten megfizet kinek-kinek tettei szerint, olvashatjuk Máté evangéliumában. Tehát nincs egyenlőség a pokolban sem. Ugyancsak Máténál olvashatjuk, hogy Szodoma földjének elviselhetőbb lesz a sorsa. Tehát ez is utal arra, hogy különböző pokolban lévő lét minősége. Az egyenlőtlenség lehet érzésbeli különbségekben is, és a cél átélésének különbségében is, az Istentől való távolságban. A tégozló fiúk különböző távolságokra mennek, különböző időre mennek el, távolodnak el Istentől, az Atyától. Az Istentől való megfosztottság különbözőképpen kínoz egyes embereket, már itt a földön is, és a pokolban is. Fontos kérdés lehet még az is, hogy ha egy családból valaki a mennyországba kerül, valaki pedig a pokolba, akkor az üdvözülteknek hogy lehet a boldogsága tökéletes, miközben a családtagja nincs ott vele a mennyországban. Erre kettős választ adhatunk. Az üdvözültek Isten szemével látják ezt a helyzetet. Isten akaratával azonosulnak inkább, mint a vérszerinti rokonokkal. Másrészről pedig a kárhozottak nem is igénylik a mi részvétünket és közbenjárásunkat. Megaláztatást látnak sajnálatunkban. Tehát a kinyilatkoztatás tanítja a kárhozatot. A Szentírásban 70-szer hallhatunk a kárhozatról, Jézus 25-ször beszél róla. De gondolhatunk a fatimai jelenésre is, ahol Szűzanya megtanította velünk ezt a nagyon fontos betétet, amit a rózsafűzérben imádkozunk. Ó Jézusom, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Figyelmeztet minket a Szűzanya is, hogy vegyük komolyan az üdvösségünket. Ha miközben az evangéliumot hirdetjük, Isten igét hirdetjük, és beszélünk az embereknek a pokolról, akkor mindig kell más hitigazságokról is beszélnünk, nem csak kiemelve a poklot, és ezzel esetleg megrémisztve az embereket. És a pokolról is mindig a húsvét fényében kell, hogy beszéljünk. A pokol léte végeredményben az isteni ige komolyságát hirdeti. Pokol nem inkább büntetés, hanem gyümölcse a bűnöknek. Amikor ez a szó elhangzik, pokol, a lélekre, mintha valami nagy súly nehezedne, az embernek rossz érzése támad. Az ember természet alapvetően irtózik, iszonyodik a pokoltól. Éppen ezért nem sokan akarnak hallani róla, még kevesebben akarnak beszélni róla. Voltaire egyenesen azt mondta, idézem, mindent meg kell tennünk, hogy a pokolnak még a neve is feledésbe merüljön. A mai világunkban szinte ez meg is valósul. Mint hogy a mennyország utáni vágy is szinte kiveszett az emberek nagy részéből, ugyanígy a pokoltól való üdvös félelem is hiányzik. Szent Bernát mondja, inkább idelen ismerjük meg a poklot, mint odaát. Ne félelemmel és rettegéssel gondoljunk a pokorra és hallgassunk róla, hanem egyszerűen halljuk meg az igazságot, ami felszabadít, ami szabaddá tesz minket. Diderot mondta, tépd ki a keresztény szívéből a pokol félelmét, s a hit gyökerét is vele téped, ugyanis ez a valóság része. Szembe kell tudnunk nézni a valósággal, már itt a földön. Ha a kinyilatkoztatás tanítja a kárhozatot, mint ahogy mondtam, az Új Szövetségben 70-szer hallhatunk a pokolról, ebből Jézus maga 25 alkalommal szól róla, így nagy könnyelműség lenne a Biblia és a szentek tanítását figyelmen kívül hagyni. Miért kell szólnunk a pokolról? Elsősorban, mert Jézus is beszél róla, ezért nekünk is beszélni kell róla. Másrészt még nagyobb hála ébred a szívünkben Jézus iránt, mert világosabban látjuk, mitől szabadított meg minket az ő irgalmassága révén. Ezen kívül oldódik a szorongás, ami többé-kevésbé minden emberben megvan a haláltól, de inkább a kárhozattól, a test teljes pusztulástól. Így tárgya lesz a szorongásunknak, és már tudunk vele mit kezdeni Isten segítségével, szembe tudunk nézni vele. Miközben a pokorról elmélkedünk, a világi gondjaink kisebbekké válnak, mi magunk is kisebbekké válunk, és Isten egyre nagyobbá válik szemünkben. komolyabban kezdünk élni. Kevesebbet panaszkodunk, kevesebbet elégedetlenkedünk. Könnyebben megbocsájtunk embertársainknak, mert nem akarjuk a kárhozatot, még a leggyarlóbb, legbűnösebb embernek sem. Inkább meg akarjuk óvni őt ettől az örök gyötrelemtől. Megesik a szívünk a halálos bűnben élőkön. 10. Pius pápa szavait idézve, a pokol örökkévalósága a legjobb kibékítő. A pokol a mennyország legjobb ügyvédje. Kérjük a mi Urunkat, Jézus Krisztust, hogy úgy fogadjuk a pokolról való tanítását, hogy az segítsen minket megtérésünkben, és így még közelebb kerülhessünk az igazsághoz, magához, Jézus Krisztushoz. Adjon nekünk józanságot és erőt, hogy helyesen nézhessünk szembe a pokol valóságával, hogy oda soha ne kerülhessünk, és minél több embert tudjunk visszafordítani az oda vezető útról. Valamelyik szent mondta, hogy aki gyakran elmélkedik a pokolról, az nem kerül oda. Időnként hallhatunk ilyen megnyilvánulásokat is, hogy a pokol az itt van a földön. Valóban a pokol előképe, vagy az előíze, az már meg lehet itt a földön is, megtapasztalhatja valaki, de a pokol az egy túlvilági valóság, amit nagyon komolyan kell vennünk. Most hallgassunk meg néhány gondolatot Vienai Szent Jánostól a kárhozattal kapcsolatban. Nagyon értékesek az ő gondolatai, és érdemes rajtuk mélyen elgondolkodni. Bár talán úgy érezhetjük, hogy nem teljesen időszerű, amiket mond, vagy túlságosan szigorú, de én azt hiszem, hogy amiket mond, nagyon komolyan fontolóra kell vennünk, és az szerint élnünk. Idézett tőle, ha a kározottaknak, akik oly régóta vannak már a pokolban, kihirdetnénk, papot állítunk a pokol kapuja elé. Akik gyónni akarnak, csak menjenek oda. Gyermekeim, hiszitek-e, hogy egy is ott maradna? A legnagyobb bűnösök sem félnének megmondani bűneiket, és pedig az egész világ előtt. Milyen gyorsan üres lenne a pokol, és benépesülne a mennyország. Nekünk megvan még az, ami a szegény kárhozottaknak nincs meg többé, az idő és az eszközök. Biztos vagyok, hogy ezek a szerencsétlenek azt mondják a pokolban, átkozott pap, ha nem ismertelek volna, nem lenne olyan nagy a bűnöm. Tehát, amit már a kárhozottak nem tudnak megtenni, mi még meg tudjuk tenni, bűnbánatot tartunk, őszintén meggyónjuk a bűneinket, és a megtérés útján folytatjuk az életünket. Nekünk még megvan a lehetőségünk erre.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyház község plébániai kormányzója folytatta elmélkedését a pokorról. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!